Szeretessék a Jézus Krisztus! Kellemen Imre atya vagyok, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Csúcs és Forrás című liturgia magyarázó műsorunk 12. részét hallják. Az előző részekben már elkezdtünk foglalkozni a Szentmisével, mint liturgikus életünknek a legfontosabb cselekményével, csúcsával és forrásával, és az előző részekben különösen is arról beszéltünk, hogy hogyan kell felkészülnünk a Szentmisére, hogyan kell viselkednünk a templomban. Most pedig ebben a részben arról szeretnék beszélni, hogy mit is kell gondolnunk a liturgiában jelenlévő énekről és zenéről. Az első kérdés egyből az lehet talán, hogy miért is van a liturgiában ének és zene. Azt gondolom, elég egyszerű a válasz, az ének és a zene mindig is hozzá kapcsolódott az emberiség életéhez, a legősibb időkben is már énekeltek az emberek, kialakultak a hangszerek, amelyek aztán egyre tökéletesedtek, vagyis mindig úgy érezte az ember, hogy bizonyos dolgokat, érzéseket azt az ének és a zene segítségével tud jól kifejezni, és a liturgiában is az ember teljes módon szeretne részt venni, teljes emberként, vagyis itt is fontos, hogy az ének a zene segítségével még jobban át tudja magát adni az Istennek, még jobban ki tudja fejezni magát ennek segítségével. El is érkeztünk így ahhoz, hogy mi a liturgikus éneknek és az ének a célja, hát az, hogy még jobban belekapcsolódjunk a Szentmise cselekményébe, teljes szívvel, teljes lélekkel át tudjuk magunkat adni az Istennek. Bár az Ószövetség is sok helyen említi azt, hogy a kultikus életben, a nép körében helyet kaptak bizonyos hangszerek, énekeltek az emberek, és a kereszténység ezt vitte tovább, mindig is fontos szerepe volt az éneknek, a zenének a liturgikus cselekményben, a Szentmise bemutatásában. Pál apostol például a Kolosszaiakhoz írt levélben figyelmezteti a keresztényeket, akik uruk eljövetelét várva egybegyűlnek, hogy az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Az apostolok cselekedetei pedig azt mondja, hogy az ének ugyanis a szív örvendezésének a jele. Szent Ágoston pedig azt mondta, hogy aki szeret, az énekel. És ha ilyet mondott, akkor biztosak lehetünk abban, hogy nagyon fontosnak tartotta ő is az éneklést. Megemlíthetünk itt még egy ismert közmondást is, amelyet a hagyomány szintén Szent Ágostonnak tulajdonít, bár nem biztos, hogy tényleg ő mondta. Ez így hangzik, hogy aki szépen énekel, az kétszeresen imádkozik. A misekönyv általános rendelkezései is éppen ezért azt írja, hogy az éneklésnek a Szentmise ünneplésén nagy szerepet kell tehát juttatni, tekintetbe véve az egyes nemzetek kultúráját és az adott liturgikus közösség képességeit. Bár nem szükséges minden köznapi misében énekelni minden éneklésre szánt szöveget, törekedni kell azonban mindenképpen arra, hogy a szolgálattevők és a nép éneke ne hiányozzék a vasárnapok és a kötelező ünnepek miséim. Vagyis az általános rendelkezések is azt írja, hogy nagyon fontos az éneklés, főleg akkor, amikor vasárnap vagy ünnep van, amikor a hívek nagyobb számban vannak jelen a liturgián, és akkor fontos, hogy a Szentmise énekes legyen, amely jelenti egyrészt azt, hogy kántor, vagy énekkar, vagy szkóla vezetésével a hívek tevékenyen, aktívan részt tudjanak venni a Szentmisében, be tudjanak kapcsolódni az énekükkel is, de jelenti azt is, hogy a pap is merjen a Szentmise bizonyos részeiből énekelni, legalább néhányat. Erre vannak különösen is kiválasztott részek, például az átváltoztatás előtt az úgynevezett prefáció, amely különösen alkalmas arra, hogy a pap énekelje, vagy például az ő általa, ő vele, ő benne imádság, az eukarisztikus ima lezárásaképpen. Fontos az ének, azonban nem mindegy, hogy mit éneklünk. a liturgia a szentmisének nagyon pontosan meghatározza a részeit, mikor minek kell következnie, és ezek között a részek között szerepelnek a szentmisében az énekek is. Ezek nem csak azért vannak ott, hogy egy picit feldobják az amúgy unalmas és száraz szentmisét, és akkor énekeljünk, amit éppen tudunk, amihez van kedvünk, hanem ezeknek az énekeknek nagyon szorosan bele kell kapcsolódniuk a szentmise cselekményébe, a mondani valójába, és azok az énekek, amelyeket a liturgia meghatároz konkrétan, azok bele is illeszkednek ebbe a menetbe. Mondok néhány példát. A Szent vagy ének, amely a liturgia legősibb éneke egyébként, az nem csak egy véletlenszerűen kitalált énekecske, amit bármivel lehet helyettesíteni, hanem az Izaiás próféta könyvére utalva folytatja azt az üzenetet, amelyet az előtte lévő prefáció már elkezdett, amelyben dicsőítjük és magasztaljuk Istent, és a Szent vagy ének által kifejezzük azt, hogy ebbe a dicsőítésbe, magasztalásba a mennyei seregek is, vagyis az egész mennyei egyház, az egész egyház belekapcsolódik, és így dicsőítjük, magasztaljuk azt a velünk lévő Istent, aki a következő átváltoztatásban odaadja nekünk testét és vérét, és jelen lesz közöttünk valóságosan is. Ugyanilyen fontos szerepe van a válasz a Zsoltárnak is, amelyről sokszor azt gondoljuk, hogy kényünk, kedvünk szerint lehet változtatni, akármit énekelve helyette, hogy úgymond kitöltsük az időt, de nem, a válasz a Zsoltár az egy konkrét válasz az előtte elhangzó olvasmányra. És az a Zsoltár, ami ki van választva a misekönyvbe az adott napra, az nagyon tudatosan oda van éppen választva, mert a legjobban alkalmazkodik ahhoz az olvasmányhoz, ami előtte elhangzott. Fontos ez, mert így ott a válasz a Zsoltár segítségével a hívek el tudnak gondolkodni egy picit az éppen hallott szentírási részen, magukba tudják azt fogadni, és a Zsoltár szavaival válaszolni is tudnak Istennek az üzenetére. Nagyon nem mindegy tehát, hogy a szentmise folyamán mikor mit éneklünk, alapvető szabályként megegyezhetjük azt, hogy követnünk kell a liturgius előírásokat, és alapvetően azt kell énekelnünk, amit az adott napra, az adott liturgikus idő szerint a misekönyv, az olvasmányos könyv meghatároz számunkra. És persze vannak olyan helyei a szentmisének, amely szabadabban kezelhető, ahol megvan a lehetőség arra, hogy az adott közösség, az adott kántor, az adott énekkar azt énekelje ott, ami neki legjobban tetszik. Erre leginkább a bevonulási, a kezdőéneknél van lehetőség, vagy a szentmise végén a kivonulási éneknél, illetve esetleg a felajánlásnál, vagy az áldozás alatt. Természetesen éppen azért, hogy az énekkarok vezetői, a kántorok tudják, hogy mikor, melyik misére, melyik énekeket kell és illik kiválasztani, vagy hol, mit énekelhetnek. Ezért fontos az, hogy ezek az énekvezetők, a kántorok képezve legyenek. A misekönyv általános rendelkezései beszél is erről. Azt írja, hogy a szent zene kincseit a legnagyobb gonddal kell megőrizni és fölhasználni. Szüntelenül gondot kell fordítani az énekkarokra, főként a székesegyházakban. A püspökök és a lelkipásztorok pedig komolyan gondoskodjanak arról, hogy minden énekes szent cselekményben a hívők egész közösségének módja legyen az őt megillető tevékeny részvételre. Minden katolikus intézményben és iskolában nagy gondot kell fordítani a zenei nevelésre és gyakorlatra. Ehhez azonban a szent zene tanárait és vezetőit gondosan ki kell képezni. A szent zene művelőinek, az énekeseknek és főleg a gyermekkórusoknak alapos liturgikus képzést kell adni. Fontos tehát az, hogy ahhoz, hogy tudjunk énekelni és jól tudjunk énekelni a liturgiában, tanulni kell a liturgiát, tanulni kell a zenét, az éneket, így lesz a szolgálatunk, az éneklésünk valóban szent, művészi, Istennek tetsző és a liturgiának megfelelő, ahhoz illő. És ezek után hátra maradt még az a kérdés, hogy hogyan énekeljünk, milyen stílusban, milyen módon. örökös kérdés az, hogy melyik zenei stílus, melyik műfaj illik legjobban a miséhez, vagy máshogy feltéve a kérdést, szabad-e például mai divatos hangszerekkel könnyű zenét énekelni, játszani a szentmise alatt a templomokban. Ezzel kapcsolatban az első, amit le kell szögeznünk, és amit az általános rendelkezések megemlítenek, az az, hogy a liturgikus ének tekintetében az első helyet a gregorián foglalja el, mint a római liturgia saját éneke. Vagyis nagyon fontos megőrizni a gregorián hagyományt, és azt ápolni, azt gyakorolni. Azonban a rendelkezések egyből ezek után hozzáteszi azt is, hogy a szent zene és ének többi fajtája, főleg a polifónia, a legkevésbé sincs kizárva az Isten tiszteletekből, csak feleljen meg mindenben a liturgikus cselekmény szellemének, és segítse elő a hívek tevékeny részvételét. Bármilyen stílusú, műfajú zene tehát szóba kerülhet a templomban, a liturgia során, arra kell figyelni, hogy valóban milyen céllal játsszuk azt, hogyan játsszuk azt. Nem szabad azért játszani, azért énekelni, mert hogy a művész magát mutogassa, mert hogy produkálja magát, mert hogy milyen menő dolog az, hanem mindenképpen arra kell figyelni, hogy közelebb emelje a híveket a Jóistenhez, valóban elmélyülté tudja tenni azt az imádságot, amelyet a liturgiában végzünk. A hangszerekről azt írja az általános rendelkezések, hogy a latin egyházban nagy megbecsülésben részesül az orgona, mint hagyományos hangszer. Hangja csodálatos módon tudja fokozni a liturgia ünnepélyességét, és a lelket nagy erővel emeli Istenhez és az égiekhez. De más hangszerek is használhatók az Isten tiszteletekben, amennyiben alkalmasak vagy alkalmassá tehetők a szent használatra, megfelelnek Isten háza méltóságának, és a hívők épülését valóban előmozdítják. A hangszerek tekintetében is tehát érvényes az, amit az előbb elmondtunk, hogy nincsen kijelölve egy hivatalos hangszer, tulajdonképpen bármit lehet használni, ha jól használjuk azt a liturgia céljának megfelelően. Összefoglalásképpen tehát elmondhatjuk, hogy a liturgiában az ének és a zene nagyon fontos, szerves része a liturgikus cselekménynek, amelybe tevékenyen be akarunk kapcsolódni, és törekednünk kell arra, hogy ez az ének, ez a zene, ez művészi legyen, megfeleljen a liturgia szellemének. És ha ezekre figyelünk, és valóban tiszta szívvel éneklünk, akkor viszont ezentúl el kell kerülnünk mindenféle olyan veszekedést, vitatkozást, hogy milyen hangszeren szabad játszani a templomban, szabad-e gitáros misét tartani, vagy a kántor azt hozsannából énekel, vagy éneklőegyházból. Ha odafigyelünk az alapvető célokra, és valóban a liturgia szellemében folyik az éneklés, akkor azt gondolom, pont attól lesz szép és színes az egyház, hogy sokféle műfaj, sokféle hangszer lehet benne jelen egyidejűleg, és mindenkit más és más emel még jobban, még közelebb az Istenhez, ami az igazi cél. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Csúcs és forrás. Kelemen Imre atya liturgia magyarázatát hallották.
A lélek hangja.
11 óra.
A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallják.